Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a rádió. Gunstuber Andrea vagyok, köszöntöm Önöket, és köszöntöm mai vendégemet, Székely Csabát.
Köszöntöm én is a hallgatókat.
Székely Csaba drámaíró, marosvásárhelyi drámaíró, és most itt is ülünk éppen Marosvásárhelyen, hogy beszélgessünk az életről ebből a szempontból. Na hát Csaba, most amikor így magára rákeresgéltem, akkor tulajdonképpen nagyon meglepődtem, hogy milyen fiatal. Nem azért, mert idősebbnek néz ki, vagy ilyesmi, mert fiatalnak is néz ki, csak valahogy a berobbanása az már olyan tartós. Tehát én, ha engem megkérdezett, azt mondom, ó, hát Székely Csaba, az ő darabjait már legalább nem tudom én, 10 éveit örvendezünk fölötte, tudja? Tehát valahogy olyan gyors volt, de ezt maga nyilván jobban tudja, illetve ezt kérdezem, hogy maga is így érzi-e, hogy a maga befutása és az azótai működése ennyire sűrű és gyors volt-e, mint ahogy én így kívülről nézve ezt érzem?
Hát kétségtelen, hogy röpül az idő. Igen, én nem is tudom, ez ugye 5 éve, vagy valami ilyesmi kezdtem, azt hiszem, a drámaírást. Lehet, hogy megvan most már 6 is, de talán 5 éve kezdtem. Nem szoktam ezen gondolkodni, legalábbis nem.
Ne is gondolkodj, az érzed, mert így ment az egész, így
nem, én nem érzem, hogy olyan sok idő telt volna el még azóta. Igen, körülbelül majd 5 évnek
2009-ben kezdett a drámai műfajok felé fordulni ezt.
Ó, akkor már lassan 7 év.
Lassan, igen.
Igen.
És tehát hogy mondjam, volt hosszasnak érzett küzdelem, vagy igazából magának is váratlanul, úgy rögtön sikeres lett mindennel, amiben belefogott a drámai műfajban, mert ezt így nagyjából azért lehet mondani.
Hát előtte volt azért egy hosszú keresgélési időszak, amikor próbálkoztam rövid prózával ezzel-azzal, és a drámai műfaj is az egy véletlennek köszönhető, hogy én elkezdtem drámát írni. Ezt már sokszor elmondtam, hogy egy a BBC által kiírt pályázatot próbáltam, megpályáztam, és akkor mivel ott nyertem, ezért gondoltam azt, hogy akkor ez az általam követhető út valószínűleg, és akkor ez volt az első darabom, ami ugye nem színpadra készült, hanem a rádió számára, rádiójátékként, és akkor az első színpad számára írt darabom volt a Bányavirág, ami úgy számomra is nagyon meglepő módon elkezdte élni a maga életét, és azóta is éli.
Tehát tulajdonképpen mondjuk 25 éves korában egyáltalán nem képzelte el magát úgy, mint drámaírót, aki megostromolja a színházakat a műveivel?
Nem, sőt, én tartottam a színháztól, mert azt láttam, hogy azok az ismerőseim, akik a színház közelébe kerülnek, azok ugye egy picit megőrülnek, és lesz egy olyan furcsa, hát hogy is mondjam, csak olyan, mint egy alternatív világban élni, hogy van a hétköznapi élet, ez a világ, ami itt van körülöttünk, és akkor azok az emberek, akik színházi emberek, azok meg ezen belül egy ilyen üvegbúra alatt élnek, amit így kitölt a színház levegője, ezt az üvegbúrát, és úgy nehezen tekintenek az üvegbúrán kívülre. Tehát, mit tudom én, irodalom, film, zene, ilyesmi, azok a mozgások, amik a kortárs irodalomban, filmben, zenében történnek, azok ritkán érintik annyira a színházi embereket, mint a, mit tudom én, teszem azt, az írókat, vagy igen. És én attól tartottam, hogy színház közelébe kerülni azt jelenti, hogy így beszippant egy fekete lyuk, és akkor beszűkül az én percepcióm, utána már nem fogok annyira szélesen látni a világra.
És nem érezte úgy, hogy az üvegbúra az vonzó is?
Hát de nyilván azért cippantja be az embereket, mert az vonzó.
És most hol érzi magát? Nem ment be az üveg búrába?
De igen. És bizonyos értelemben tényleg be is szűkült ez a percepció, mert ha arra gondolok, hogy mit olvastam azelőtt, és mit olvasok most. Tehát most általában olyan dolgokat olvasok, amelyeknek valamilyen módon köze van a munkámhoz, amit fel tudok használni a munkámhoz, azelőtt pedig pedig mindenfélét olvastam.
Úgy érti, hogy mondjuk van egy dráma témája, és akkor ahhoz hozzáolvas, hozzákutat mondjuk egy Vitéz Mihályhoz a történelmet, vagy ilyesmit. Tehát, akkor ez az olvasási kontingens nagy részét lefoglalja, így érti.
Igen, meg tehát hogy kevés lett valahogy a szép irodalom, tehát szociológia, filozófia, ilyesmik. Interjúkötetek, meg ilyen dolgok, ahol ami az ember megismeréséhez valamilyen módon közel áll, olyan dolgokat szoktam olvasni.
De a világ megismerését azt nem veszítette el, nem? Tehát mert az üvegbúrának az a másik része, hogy ott van bent egy más világ.
Igen, és az a világ ugye ennek a nagy világnak a pici leképezése, tehát abban is, hogy ugyanolyan módon meg lehet érteni azt, ami a nagyvilágban zajlik. Tehát én nem bánom, hogy ez így beszippantott, én nagyon jól érzem magam itt, ahol vagyok. Csak hát úgy valahol sejtettem, hogy ez lesz.
Az, hogy itt van, ahol van, mondjuk ha ezt egészen konkretizáljuk arra, hogy Marosvásárhely, és itt van a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata, meg van egy alternatív társulat, meg van egyetem színvész, tehát mondjuk a színháznak sokféle módja művelődik itt. Valamelyikhez különösen kötődik, mondjuk a Tompa Miklós Társulathoz, amelyik jó néhány darabját bemutatta, bár a Jórik is.
Igen.
Egyetlen ez egy egész konglomerátum, vagy voltak épp ezek nagyon különböző részek? Itt a helyi színház élet.
Hát én azt hiszem, hogy különbözőek. Ez furcsa egyébként, hogy Vásárhely egy elég kis város, és mégis van vagy 7-8 színháza. És most még lesz egy újabb egyébként.
Milyen színház lesz?
Az lesz a neve, hogy 3G, ez a saját színházam lesz.
Igen.
Ja, nincs elég színház a városban.
Értem. Valami hiányt ki akar tölteni.
Igen.
Saját üvegbúrát, igen.
Igen, megcéloztam egy részt, és akkor azt, hogy igen, ki. Egy fiatal román rendezővel, Andi Gergével és Benedek Boton színésszel hárman fogjuk ezt létrehozni és működtetni, ha minden jól megy. Mindhárman 81-esek vagyunk, tehát ez a fiatal, ez azt jelenti, hogy most magamat is lefiataloztam. Igen, tehát ez egy eléggé külön, mindegyik a külön útját járja, és én nekem ugye néhányukhoz van némi közöm, Jórik Stúdió és a Tompa Miklós Társulat, és hamarosan a Liviu Rebreanu Társulat is, a Nemzeti Színháznak a román tagozata. Hát én szeretem azzal legyezgetni magam, hogy az, ami a Tompa Miklós Társulatban az utóbbi években történt, tehát hogy megerősödött a társulat, és egyre jobb és jobb előadások születtek, illetve hát most az utóbbi években, hogy tegnap volt az Üvegcipő premierje, azelőtt volt a Sirály, stb. Ezek mind jó előadások. Tehát, hogy ebben a folyamatban nekem is van egy kis részem, hogy szeretném azt gondolni, hogy ehhez én is hozzá tudtam tenni annak idején a magamét. Tehát így akkor a Tompa Miklós Társulathoz is kötődöm, Jórik Stúdióhoz és Sebestyén Abához, úgy, mint az első ember, aki felfedezett, és hát munkát is adott nekem. És hát lényegében én nagyon sokat köszönhetek Abának olyan szempontból is, hogy amikor senki nem figyelt rám, akkor ő hát munkát adott nekem. Azt mondta, hogy gyere, csináljuk ezt, csináljuk azt, írd meg ezt, dolgozzunk. Ez a kettő van így egyelőre, és akkor van még a Román 74-es színház a városban, amihez az a közöm, hogy ők indították útra azt a műhelygyakorlat sorozatot, amelynek keretén belül megszületett a Bányavirág, az első színházi darabom. Na, igen.
ahogy így mondja, ebből világos, hogy nem csak a magyar színházhoz van köze, hanem román színházi alkotókkal dolgozik együtt. Ez más hozzáállást, más gondolkodást kíván magától?
Azt hiszem nem. Nem, hát egyszerűen úgy, hogy át kell kattanni románba, de nálam ez viszonylag könnyen megy, ez a, nincs bennem egy ilyen kommunikációs gát, tehát könnyen váltok román és magyar nyelv között, és hát most tavaly született egy előadásunk a Jurik Stúdió keretén belül, amit két nyelven írtam, és a román-magyar viszonyról szól, és Andi Gerge rendezte, és szerepel benne Benedek Botond is, akivel ugye mi hárman fogjuk ezt az új színházat itt létrehozni.
Nem gond románul írni? Pont ezt akartam kérdezni, ez egyszerű hát románul
ez az, igen, ez az első alkalom. Néhány évvel ezelőtt kaptam egy olyan felkérést két színésztől, két idősebb és nagyon-nagyon elismert színésztől, körülbelül olyan, mintha nem tudom, Cserhalmi György és Gáspár Sándor kérte volna, hogy írjak számukra egy darabot. És volt ötletük is, meg stb. De hát nem mertem megcsinálni, arra gondoltam, hogy én románul annyira nem tudok, hogy nem birtoklom annyira a nyelvet sem, és ez a két színész többet érdemel annál, hogy egy szegényes nyelven megírt darabot adjak a kezükbe, meg a szájukba. Most viszont ugye elkezdtem ezt, tehát ez volt az első olyan darabom, amiben románul is írtam, és lehet, hogy egyszer majd eljutok oda, hogy írok egy darabot, mit csak románul írok, de még egyelőre azért óvakodnék ettől.
És amikor románul ír, az hasonlít a Székely Csaba magyar nyelvezetére?
Hát lehet, azt hiszem nem, vagy lehet, hogy attól tartok, hogy hogy nem. Tehát például a világkép, vagy a groteszksége, az igen, de nyelvileg nem tudom azokat a finomságokat hozni.
Tehát mondjuk gondolom, hogy nem tudná lefordítani románra a bányavirágot.
Nem, igen, nem tudna. És ott van már két éve a Vitéz Mihály lefordítatlanul, és többen is érdeklődnek iránt a román színházi életből, és nem tudok mit mondani nekik, mint azt, hogy hát sajnos nincs lefordítva, és én nem tudom lefordítani.
És nem is tud fordítót ajánlani?
Nem, nincs. Tehát Anna Maria Pop, aki az egyik legjobb román fordító volt, tehát a magyarból román a fordító, sajnos tavaly elhogy, és rajta kívül nem igazán tudom, hogy ki. És hogyha tudnék is valakit, aki profi fordító, én így magamtól nem engedhetném meg magamnak azt, hogy egy tessék, itt van, és akkor mennyit kérsz érte? Itt van, tessék az asztalon, fordíts le, légy szíves. Hanem azt talán egy színháznak kellene megtenni ezt a gesztust.
Hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk.
Another wrong good. that deep blue sky is my home. And she left in the fall, that's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. When he's in with weasels, here you lose a little every day. Well, I remember when a million was a million. They all have ways to make you pay, and she left in the fall. That's a picture on the wall. She always said that little drop of poison. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always said that little drop of poison.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Kunszok délután. Marosvásárhelyen vagyunk, Székely Csabával beszélgetünk. Székely Csaba elsősorban a Bánya trilógiáról híres. Három színdarab, a Bányavirág volt az első. Amikor a Bányavirággal berobbant, azt lehet mondani, ugye ezt először Sebestyén Laba rendezte meg itt Marosvásárhelyen, a Jurói Stúdióban, ami egy alternatív színház, de aztán Pesten Csizmadia Tibor rendezte meg, és tulajdonképpen azóta eléggé sok helyen bemutatták ezt a darabot, majd megmondja, hogy hányszor. De amikor ezzel mi találkoztunk, akkor hát mondjuk eldobtuk magunkat, most így kritikusokról vagy magyar színházi szakmáról beszélek, és én azt gondoltam, hogy ha Székely Csaba nem lenne, akkor ki kéne találni. Vagy hogyha mondjuk Székely Csabát nem tudnánk, tehát egy ismeretlen álnévvel, vagy tehát nem tudom én, tehát nem tudtuk volna, hogy ki írja ezt a darabot, akkor azt hiszem, hogy lett volna egy felháborodás, hogy nem tudom én, hogy ez biztos valami pesti értelmiségi, aki itten elképzeli ezt, és ez ilyen hamis képet az Erdélyről, és nem tudom, az ír meg, de lefordítja, ilyen hihetetlen körülmények közé teszi, és tehát, hogy ez valami nem igaz. És amikor az ember ránéz erre, és azt mondja, hogy egy Székely nevű Csaba, aki Marosvásárhelyi, tehát nincs mit azt mondani erre, hogy biztos én tudom jobban, bár vagy Pesten, bárkinek érti, ez egy nagyon különleges helyzet, hogy jött egy ilyen fiatalember, innen, és akkor ő így rajzol egy ilyen erdélyképet, ami tökéletesen idegennek tűnhet olyan emberek számára, akiknek saját tapasztalataik mondjuk nincsenek, de hát ismerik ezeket a lózongokat Erdélyről, hogy a havasi havasok, meg nem tudom én, a fenyők, meg a hagyomány, amint erről szó is van magában a Bányavirágban. Ezt érezte ezt, hogy milyen megkökkentést keltett? Volt ennek maga számára érzékelhető reakció erre, hogy hát a mi Erdélyünk az nem is ilyen, mondja, és akkor cáfolunk egy Erdélyt.
Hát úgy volt, hogy volt ilyen és olyan, és én egyértelműen meglepődtem az első hónapokban, hogy ennyire pozitívan fogadták, és hogy Magyarországról is ennyire tárt karokkal várták ezt az előadást, tehát ott tényleg az volt, mintha betöltene valamilyen űrt, ami eddig nem volt. Ezen itt nagyon meglepődtem. És hát persze voltak olyan hangok is, nem csak Magyarországról, hanem innen is, hogy hát Erdély nem ilyen. És mit tudom én, hogy én Székely vagyok, ott vagyok, és tudom, hogy nem ilyen. És ott persze olyan is volt, hogy igen, Székely vagyok, ott élek, és sajnos tényleg ilyen. Na, hát ez számomra olyan volt, mintha egy, nem tudom, egy fura, ilyen vidám parkba keveredtem volna, ahol minden arra van kitalálva, hogy aki, aki oda bekerül, az jól érezze magát. De vannak ijesztő dolgok is benne, de fura bohócok, meg tükörterem, ami ugye eltorzít, meg ilyesmi, és akkor valahogy egy ilyen világba csöppentem a bányavirág által, hogy egyszerűen mindenki részéről rengeteg figyelmet és szimpátiát kaptam, ami nekem borzasztó jól esett, és közben meg voltak ezek az ellenséges hangok is. De hát ezt úgy idővel megtanultam kezelni, azt hiszem. Tehát eleinte még rosszul esett, és nem tudtam mit kezdeni ezekkel, mert azelőtt nem voltam kitéve ehhez hasonlónak. És hát most meg azt hiszem, hogy tudom, hogy mekkora jelentőséget kell tulajdonítanom ezeknek.
Amikor a második darabot írta a bányavirág után, akkor már ez meg volt a lecsapódása az elsőnek, és azt valamilyen szinten beledolgozta, vagy tulajdonképpen?
Nem, az elsőt azt még nem ismerték annyira, amikor a második már készen volt, mert az első, vagy a bányavirág az... valahogy úgy volt, hogy áprilisban mutatták be azok az egyetemisták, akik a műhely gyakorlat során együtt dolgoztam, és aztán nyáron a Jorik stúdió, és nyáron már készen volt a bányavakság is, mert ezt júniusban írtam.
A harmadik pedig?
A bányavíz az?
A bányavíz, az is természetesen jött a második után, vagy ahhoz már kellett egy elhatározás. Azért kérdezem, mert a harmadik egy picit... A harmadikat a Jorik nem mutatta be, azt aztán máshol mutatta, és a harmadik volt az, ami az őrkénypályázaton volt, tehát nyert az őrkénypályázaton, de az őrkény nem mutatta be, hanem átengedte Gizmondi
Attilának.
A harmadiknál mit gondolt?
Szerettem volna a trilógiát, de még nem tudtam akkor, miután megírtam a másodikat, hogy miről szóljon, mi legyen benne. És aztán az őrkénypályázata az adott egy határidőt, és akkor úgy sürgetés volt, ki kellett találni valamit, és akkor azon gondolkodtam, hogy azt hogy kerekíthetném le, hogyan juthatnánk vissza úgy az elejére, mi az, ami megmagyarázhatná, vagy nem tudom, valahogy visszacsatolhatna bennünket az elejére. És akkor ez lett belőle, hogy ennek a társadalomnak, amit beletmutatva az első két bányadarabban, ennek a társadalomnak a két fontos pillére, a lelki és a szellemi vezetője, hogy itt egy lelki és szellemi deficit van, és ennek a leépülése vezethet ahhoz a rengeteg öngyilkossághoz, ami aztán az elsőben, vagy ami korábban az elsőben.
Tehát bizonyosan olyan, mint a Star Wars-ban, hogy egy előzmény történet van a végén, hogy...
Inkább olyan, hogy a harmadik rész magyarázza egy picit az elsőt is.
De egyébként a harmadik rész bizonyos értelemben a legveszélyesebb, mert ott az egyházzal keresem a kifejezést, hogy húzott újat, az nem jó, de minden esetre ott azon az egyház és illetve egyház képviselő is értődhettek meg adott esetben. Volt ilyen?
Nem tudom. Lehet, hogy igen.
De nem találkozott ilyen. Na, hát az jó.
Nem, Bukarestben ott viszonylag könnyű a helyzet, mert Románia egy alapvetően ortodox állam, és ott román nyelvű emberek általában ortodox vallásul. Ha megnézi egy ortodox vallású ember, aki vallásos, vagy egy pópa, vagy hasonló, akkor azt tudja mondani, hogy hát ez nálunk nincs. Ez a feslett katolikusoknak a világa. Nem tudom, és Magyarországon pedig azt tudják mondani, hogy hát ez végül is egy erdélyi világ, nem tudom, tehát azért nem, persze lehet, hogy nem, de csak próbálok úgy gondolkodni, ahogyan az emberek önfelmentő logikája szokott működni. De hát most ugye kijött ez a Spotlight című film, ami Oscarra is volt jelölve, és azt hiszem, hogy ez egy kicsit
kapta.
Jó, tessék?
Meg is kapta.
Igen, meg is kapta, tényleg. És hogy ez talán egy kicsit jót is tesz a bukaresti előadásnak. Figyelnek jobban erre a témára.
hogy pedofil papok, ugye ezt még így nem mondtuk, de körülbelül ilyesmiről van szó egyenek között a darabban. Jó, hallgatunk megint egy kis zenét, és aztán folytatjuk. Színházi belépő, ezt a műsort hallgatják. Ahol hely van, az most Marosvásárhely. Székely Csabával beszélgetünk, és a bányavíz kapcsán még így nézegetjük egymást, hogy még mondunk-e arról valamit. Azt említette itt a zene alatt Csaba, hogy ez egy kicsit nehezebben került színre, mint a másik két bányadarab.
Igen, hát volt először is egy olyan jellegű probléma, hogy ez az előadás, ez nyert egy minisztériumi pályázatot, azt hiszem, ami a megvalósításra vonatkozott, és az előadás megvalósulására kapott támogatást, amit a színházi élet egyik nagy ura megvont tőle, mondván, hogy, hogy ez egy blaszfém szöveg, és a magyar állam ilyet nem támogathat. És
de ezt konkrétan, tehát érkezett egy elutasítás, indoklás, vagy ez
Nem, ezt tudjuk. Ez hivatalosan azt hiszem nem volt, csak hogy először megkapta, és aztán pedig így ki lett húzva a listáról.
De aztán végül is bemutatták.
Igen, bemutatták, és igen, és hát így nem lett semmi gond belőle. Tehát mondjuk egy olyan helyen is van a Szkéni Színházban, ahol a közönség eléggé nyitott, és nem ilyesmén azért nem tudom, nem botránkozik meg. De hát ugye van egy picit egy ilyen félelem ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy nem véletlen, hogy ez a legkevesebbet játszott a darab a bányák közül. Amikor New Yorkban volt egy felolvasó belőle, akkor megkérdezte a fordító Albert Mária a színészeket is, meg a közönséget is, hogy hát nem találták ezt egy picit úgy problémásnak, vagy meghökkentőnek, vagy hát ugye a témája nem volt számukra túl súlyos, vagy ilyesmi, és hát ugye az derült ki, hogy az, ami a pap és a nevelt fia közötti viszonyra vonatkozik, tehát ez a kezdetben pedofil, majd egyszerűen homoszexuális viszony, ezt nem is említették, mint problémát, a nemi erőszakot említették, mint problémát, hogy azt nem. Illetve volt egy színésznő, egy mexikói színésznő, aki azt mondta, hogy hát a nagymamája az valószínűleg nem szeretné ezt a darabot, mert ő nagyon vallásos.
Most nyilván a Bányavirágot játszották legtöbbet, annak hány bemutatója volt, hányféle előadását látta a Bányavirágnak, és nagyon különböztek-e a rendező elképzelések?
Hát talán 6 vagy 7, nem tudom pontosan. Hát valamennyire különböztek.
Melyiket bírt a legjobban?
Hát én az elsőt nagyon szerettem, amit Sebestyén Aba rendezett. Aztán a Csizmadi a Tibor félét is szerettem. És hát ez a két előadás az, ami úgy emberi kapcsolatokban is és változtatott egy picit az életemen, tehát Bányaik Elemen Barna és Kaszás Gergő így lettek a barátaim, vagy fordítva. És
Kaszás Gergő és Bányaik Elemen.
Nem, hogy
jó, hogy most foglalkoztam egy Székely Csaba féle poénnal, jó?
Igen. Köszönöm. És hát lényegében nem voltak ezek problémások, de Keszég Lászlóé is tetszett Komáromban.
Arról akarom mondani, a Keszég László rendezte a komáromi előadásról, amit én is láttam Kisverden tavaly, és azt mondta utána a Keszég László, hogy ez tulajdonképpen egy bulvár darab, mint a Kriplé, tehát amit szintén mondjuk a Kriplét hatalmas Westend színházban láttam én magam is Londonban, tehát hogy ez egy jól működő bulvárdarab, ami ráadásul elég jelentős mértékben a szerelemről szól, ugye erről a beteljesületlen szerelemről.
Igen.
A főszereplő és a szomszédasszony között, ami tulajdonképpen egy elejtett mondat szinten van benne a darabban, és viszonylag ritkán szokták ezt így érzelmileg végigvinni az előadáson. Ezt magát nem lepte meg, engem meglepett, mint nézőt, csak azért mondom.
Az, hogy bulvár darab, vagy az,
nem,
hogy
nem,
az...
ez, hogy a szerelem neki ilyen, tehát ez ott a mélyben végighúzódik ez a szerelem, amiről az Iván idővel mondja, hogy hát ő szereti a szomszédasszonyt, aki másnak a felesége.
Igen. Hát a komáromi előadásban van egy nagyszerű színésznő, Bandor Éva, aki ezt így érzelmileg úgy szépen végigviszi az egészet. Hát én nem is tudom. Az a helyzet, hogy én amikor megnézem ezeket az előadásokat, akkor utána persze mindenki kíváncsi arra, hogy mit gondolok róla. És van, hogy nem gondolok semmit, vagy nem tudom elmondani, hogy mit gondolok, hanem egyszerűen tetszik, vagy elégedett vagyok, vagy hiányt érzek, és nem biztos, hogy tudom, hogy miért. És úgy általában ezek tetszettek, mert nem akartak valami olyasmit mondani, ami az én világomtól távol áll, vagy a szövegön kívüli dolgokat nem akartak beleerőszakolni.
És de volt már olyan egyébként, hogy ezzel ilyet
találkozott? Igen, volt. Hát szerencsére nem ez a jellemző, de volt. Igen.
És akkor rossz kifejezi rossz szallását? Most úgy csinál, mintha nem tudna előadásról beszélni, miközben tudjuk a posztról, hogy nagyon is tud előadásokról beszélni. Tehát most azt, hogy említette, hogy megkérdezik utána, hogy mi a véleménye, és nem nagyon tud mondani semmit, csak az, hogy tetszett, vagy nem tetszett. De hát valójában a poszton egyik poszton felfedezték magát, és nagyon sokat beszélt a szakmai beszélgetésen előadásokról, amiket látott.
Igen, de az lehet, hogy egy picit könnyebb dolgom volt, igen, egyrészt az már, és aztán meg másnap kellett róla beszélni, és akkor már ugye az a néhány liter fröccs kimossa az emberből azt a gátat, ami miatt nem tud gondolkodni az előadásokról, hanem csak úgy érzelmileg valahogy kötődik hozzájuk, vagy sem, és akkor valahogy bejön a racionális gondolkodás, akkor már úgy lehet, talán, nem tudom, van egy nap, amit lehet, hogyha kell egy nap, és akkor már úgy lehet beszélni róla. Itt volt például ez a tegnapi üvegcipő, és valahogy
gondolt úgy az előadásra, hogy de jó lenne, ha engem egyszer a Mohácsi rendezne? Mohácsi János rendezte ezt az üvegcipőt.
Nem gondoltam.
Jó, akkor mondja, mit gondolt, ha már így a szorába vágtam.
Hogy mennyire jó ez az ember, hogy milyen zseniális jelenetek, hogy mennyire jól megírt, és mennyire jól megcsinált, és összerakott, és nem tudtam megfogalmazni, hogy miért. És És el kell telni egy időnek, amíg ezeket úgy meg tudom fogalmazni. Igen, hát ennyi.
Most a bánya darabokról beszéltünk, de hát egy csomó más darabot is írt, és nemrégiben összeszámoltuk, hogy hány bemutatva, hogy 27, 20 valami.
Ső biztos.
Valami, igen, én kérdeztem magától, és akkor összeszámoltuk. Na mindegy, de most oda akarok kiukadni, hogy van egyfajta közéleti politikai érdeklődésed drámaíróként is, amit, hogy mást mondjak például, az szépen fémjelez, hogy látom, hogy tavaly díjat nyert. Elaludt a számítógépem, és nem tudom megnézni, de hogy a Václav Havelről elnevezett politikai dráma, vagy valami ilyesmi.
Igen, igen. Ez a Prágában a Ferdinand Vanek díj volt, amit Václav Havel drámai alter egójáról neveztek el, és Havel özvegye adja át ezt a díjat mindig, amikor odaítélésre kerül. És ez úgy történik, hogy van egy Svieta Divadlo című folyóirat Csehországban, egy színházi folyóirat, és néha antológiát készít, felkér különböző európai drámaírókat, hogy írjanak rövid szövegeket, rövid drámákat, és akkor ezek közül kiválasztja egy nemzetközi zsűri a legjobbnak ítélt darabot, és akkor az a darab megkapja azt a bizonyos díjat. És akkor ez most ilyen politikai darabok voltak, meg két évvel ezelőtt is politikai darabok voltak, tehát akkor is részt vettem, benne voltam ebben az antológiában, csak akkor nem nyertem.
És milyen darab?
Ez az a címe, hogy Ezek állatok, és ez egy sivatagban játszódik, sivatagi állatokkal. Ez most része lesz, ez egy rövid darab, mert ilyen 15-20 perces darabokat kértek. Ez benne lesz abban az előadásban, amit a hátunk mögött levő Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Lévi úr Ebreanu társulata fog bemutatni a következő évadban. Egy négy politikai darabocskából álló előadás lesz. Ez lesz az egyik, és még lesz három mellette.
És akkor ez román premierje lesz.
Igen. Igen, és az lesz a címe, hogy ezt így vizuálisan kell elképzelni, egy kettős pont P. Ez a kiöltött nyelvjele az internetes kommunikációban. Tehát lényegében P a címe, mert románul a négy politikai darabocska az alliterál Patrupia Suce Politice. És akkor így egy ilyen P-s darab lesz.
Most így elhagytuk hirtelen a bánya trilógiát. A bánya az egy komplett dolog, a bánya darabok, és tulajdonképpen az ember azt nem tudta a végén, hogy most fog-e még lesz-e még bánya lég, bánya rém, nem tudom én.
Nem mondta már.
Nem, de úgy ideje volt, igen, és az a kérdés, hogy hová merre, és akkor egyszer csak írt egy történelmi darabot, hát ami úgy történelmi, mint hogy a Shakespeare-ek történelmiek, Vitéz Mihályról. Erről is már kézenközön volt szó, kézenközön, tehát itt már valahogy említettük, és ahogy látom, nagyon sokféle dologban dolgozik, tulajdonképpen mi hajtja? Pályázatok, határidők, ihletek, ötletek, témák, tehát honnan veszi a sokféleség? Tehát egy darabot ír-e, vagy több darabot ír egyszerre, vagy hogyan dolgozik?
Egyszerre csak egyet, és hát elsősorban a szenvedély hajt, ez az első és legfontosabb. Nagyon szeretek írni, szeretek dolgozni, és ha nem írhatok, rosszul érzem magam. És ha írok, akkor jól. Meg akkor is tudom,
mennyit kell
akkor
írni is tudom a jó rossz érzéshez? Naponta kell írni négy órát?
Igen, valamennyit, igen. Akkor is tudom rosszul érezni magam, ha írok, de akkor meg azért, mert éppen kínlódom valamivel a darabon belül. De az teljesen más, tehát ez egy olyan kellemes fájdalom. És igazából szeretek nem felébredni, tehát amint befejezek egy darabot, szeretek azonnal neki fogni egy másiknak, ha csak ötlet szinten is. És most éppen abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy éppen abba kellett hagynom ez egyik darab írását azért, hogy neki foghassak egy másiknak, mert ez, amin most éppen dolgozom, ez határidőre el kell készüljön. és az, amin előtte dolgoztam, annak meg nincs határideje, azt a saját, nem tudom, saját szórakoztatásom, tehát azt azért írom meg, mert meg akarom írni, ez pedig egy felkérés, amin most dolgozom.
Most nem tudok még zenéből, mert muszáj ezt megkérdeznem, tehát, hogy írni szeret. Ez azt jelenti, hogy soha nem is halogatja, tehát reggel föl kell, akkor gyakorlatilag alig várja, hogy majd legyen és írhasson.
Igen, ez olyan, mint a reggeli kávé, tehát amikor az ember fel kell, és alig várja, megihassa az első csésze kávéját, és akkor az első csésze kávé mellett szeretem, lehet, hogy már a második, mert az első csészét azt szeretem a párommal meginni és beszélgetni, és utána a következő csésze kávét azt már a számítógép előtt és munkában.
Na, erre hallgatunk egy kis zenét, és aztán ráfordulunk az utolsó 100 méterre.
Since I drank champagne, the ocean's blue as your eyes. I'm gonna take it with me when I go. Oh, long since gone. Now, way back when. We lived in Coney Island. There ain't no good thing ever dies. I'm gonna take it with me when I go. Far, far away. Wherever you're going, wherever you've been, waving goodbye, the end of the day. You're up and you're over, and you're far away. Always for you. Forever yours. It felt just like the old days. We fell asleep on Beulah's porch. I'm gonna take it with me when I go. All broken down by the side of the I was never more alive or alone. I've worn the faces off all the cards. I'm gonna take it with me when I go. The children are playing, the end of the day. Strangers are singing on along. There's got to be more than flesh and bone. All that you've loved is all you own. In a land town, there's a house, and in that house there's a woman, and in that woman there's a heart I love. I'm gonna take it with me when I
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Kunszombat délután. Marosvásárhelyről jelentkezem, ahol Székely Csabával beszélgetünk, és pont azt akartam kérdezni, hogy a magyar színházi életben is valamelyest járatos lévén már, tehát több darabját bemutatják. Hogyan viszonyul a kettő egymáshoz a két működése? De valamit közben a zen alatt elkezdett, és meg remélem, hogy most annak kérdeztem alá.
Igen, azt akartam mondani, hogy az előbb azt mondtam, hogy szerencsés vagyok, hogy van munkám, és éppen egyiket a másik után tudom csinálni, de ez a szerencse, ezt úgy kell elképzelni, hogy van Magyarország, és azért vagyok szerencsés, hogyha nem létezne Magyarország, hanem a magyar kultúra az abból állna, hogy itt Erdély, és akik itt vagyunk, és ez a színház, az élet, ami itt van, akkor már egyáltalán nem lennék ennyire szerencsés.
De akkor nem tudna működni ebben a közegben, hogy román is, magyar is? Tudna, nem? Nem tudna.
Itt valamiért nagyon lassan és nehezen működnek a dolgok. Ezért is hozzuk létre ezt a színházat, amiről beszélek. Nem azért mondom most újra, mert reklámozni akarom magunkat, hanem hát én nem tudom, picit panaszkodásból, hogy ennyire nehezen lehet itt kortárs darabok írójaként bárkinek nem tudom, működni. Tehát például amikor megismertem Kaszás Gergőt, aki ugye azóta barátom, és beszélgettünk egy üvegbor mellett a Bányavirágról, akkor azt mondta, hogy hát ő lát engem 4-5 év múlva, és akkor azt látja, hogy nagyon sok színház fog engem felkérni arra, hogy írjak számukra darabot. És ha most ezt hogy Erdélyben megnézzük, akkor ez egyáltalán nem valósult meg. Erdélyben nincs olyan színház, aki engem felkérne, hogy írjak számukra darabot.
De a Tompa Miklós társulat sem?
A Tompa Miklós társulat az első két, a Bányavirág és a Bányavakság az Jörg stúdiós.
És azóta nem várnak, mert volt például a Hogy Nedrek, de azért írt maga nekik darabot még. És azt egyáltalán a társulatra írta?
Igen, a Hogy Nedrek a társulatra írtam, de ennek külön története van.
Tehát jó, akkor ezt kiveszem most így, hogy megszakítottam, és akkor ott tartottunk, hogy azt mondta, hogy ez itt nem működne, és akkor valószínűleg ezért szerencse, hogy van Magyarország.
Igen. Hát, hogy dolgozhatok.
És akkor keresik a magyar színházak, a magyarországi színházak, hogy írjon ezt azt? Ahogy azt Kaszás Gergő megjósolta?
Hát mondjuk nem annyira, amennyire ő megjósolta, de azért igen, tehát ott nem panaszkodhatom, igen. Igen, hát az van, hogy olyan ahhoz, hogy olyan darabokat írjak, amilyeneket én szeretek írni, és ezt ugye el is játsszák, hogy ez létrejöhet, hogy ez megvalósulhat, ez hihetetlen nagy szerencse. De Magyarországon ugye ez van is. Persze ezek a... Nyilván van a kőszínház, vagy a legtöbb kőszínház, az nem feltétlenül olyan, amilyen... Most azt mondtam, hogy olyan, amilyen ez, mint az akkor, amikor. Ez nem feltétlenül olyan, amilyennek... vagy ahol az én darabjaim úgy nagyon otthonra találnának, hanem inkább a kis, független, nehéz körülmények között működő, állandóan küzdő és dühös társulatok nem tudom, ban érzi jól magát, talán az én szövegeim világ.
De mondjuk az elképzelhetetlen, hogy a Nemzeti Színház fölkérje magát, hogy írjon egy 6 szereplős darabot? 3 férfira, 3 nő.
Budapesti Nemzeti?
Igen, a Budapesti Nemzeti.
Hát az, hogy fölkérjenek, az elképzelhető, az, hogy meg is írnám el, azt nem
tudom. Az nem elképzelhető, hogy megírnám?
Nem, most nem írni. A jelenlegi Nemzeti Színház számára nem írnék.
Elvi alapon?
Igen. Igen, egyszerűen nem... Vannak színházak, és vannak emberek, akikkel nem szeretnék együttműködni, együtt dolgozni.
Ez az elvi álláspontja, de nagyon mindegy, ez az elvi álláspontja. Kivel szeretne? Tehát hogy most hazamenne és kapna egy mélt, akkor mit tenni a legboldogabb? Mit tenni a legboldogabbá, hogy mely színháztól, kitől kapott egy ajánlatot?
Nincs ilyen álmom, tehát én elégedett vagyok. Most éppen Szikszai Rémusszal dolgozunk együtt, és ez lényegében ez volt Tavaly valamikor gondoltam arra, hogy hogyha én most jövőre valahol szeretnék, valakivel szeretnék együtt dolgozni, akkor a Szikszai Rémusz is környezete. Ugyanis ő egy olyan színész és rendező, aki köré most az utóbbi időben egy olyan színházi szempontból olyan energia csoportosult, ami ugye engem izgat, engem inspirálni tud. És arra gondoltam, hogy ő és ezek az emberek, akikkel ő együtt szokott dolgozni, olyan csapat, akikre én szívesen írnék szöveget. És akkor ez most éppen megvalósul. Ami úgy történt, hogy fölhívott Rémusz néhány héttel ezelőtt, hogy megcsinálnám ezt a darabot neki, és mert hogy a csapat az már rágja a fejét egy ideje, nem tudják, hogy kivel irathatnák meg. És akkor mondtam, hogy persze, én azonnal is félreteszek mindent, ami... Hogy van-e időd arra, hogy hát ha nincs is időm Rémusz nektek, félreteszek mindent, és azzal csak azzal foglalkozom, amit nektek írok. Szóval ez például egy olyan, amit ilyen beteljesült álomnak nevezhetünk, de hát ez nem olyan, mint a nem tudom, szeretném eljátszani a Hamletet, vagy ilyesmit, vagy szeretnék együtt dolgozni Steven Spielberggel, hanem egyszerűen az, hogy...
Te szeretnél különben?
Nem, attól függ, hogy...
Igen, ezt meg kell még gondolni. Igen. Jó, na akkor a végére még egy utolsó kérdeznék ezzel a
színházat. Csak éppen a mondatot befejezném, tehát hogy nem mindegy, hogy mit kell megírnom. Csak akkor, tehát hogy bárki legyen a felkérő, csak akkor vállalom el, ha olyan valami, ami engem érdekel, és szeretném megcsinálni.
A feladat az írni való. Igen. Ez világos. Na, hogy akkor még visszatérve erre a színházra, amit három fiatalember alapít, ez azt jelenti, hogy ott maga írni fog, tehát szöveget, bemutatni való szöveget biztosít, vagy a hárman ezt a színházat úgy viszik, hogy abban a funkciók, tehát hogy lesz magából még rendező vagy színész is abban a színházban?
Nem, ilyenek nem lesznek. Hanem az lesz a tervek szerint, hogy évente egy szöveget, egy darabot írok, és akkor azt valamilyen módon létrehozzuk, meg a tető alá, tehát megvalósítjuk, színpadra állítjuk, és lesznek még más szövegek is, kortárs szövegek, amiket nem én írok. És tehát mondjuk, hogy évente 2-3 előadást szeretnénk megvalósítani, legalább 2-t, és még van tervben egy színházi fesztiválnak, egy ilyen pici színházi fesztivál, Kocsma Színházi Fesztiválnak a létrehozása, tehát olyan előadásokat, körkortárs szövegek alapján született előadásokat keresünk, amelyek eljátszhatók egy felolvasó színházinál picit bonyolultabb helyzetben, tehát szinte díszlet nélkül, és egy nagyobb, mondtam, kávézóban. Tehát ugye ezek egy... Mondjuk a nehéz helyzet az, hogy nincsenek itt úgymond független színészek, mindenki valahol alkalmazásban van, vagy valamilyen más munkája van. És akkor ugye ki kell kérni különböző intézményektől a színészeket. Tehát egy társulatépítés, független társulatépítés itt nem nagyon lehetséges, hanem a magot létrehozni lehet.
Hát akkor ehhez kívánunk nagy érdeklődéssel sikert.
Köszönöm szépen.
Az Ahol helyben színházi belépő című műsort hallgatták. Stuber Andrea vagyok, a mai vendégem Székely Csaba volt, a hangmérnök munkatársam Csalóczki Zsolt, mert most a illedelmes sorrendet felborítottam véletlenül. Most már így marad, elköszönök, hallgassanak bennünket a jövő héten is.